titeket is áldjon meg az Úr Jézus, drága testvérek. Cölösi Árpádnak, vagy Árpi bácsinak vagyok én az öccse, és hát azóta, hogy elmentem innen, még elvégeztem a hittanárit, és mielőtt idejöttem, zeneiskolát végeztem, karvezetést szakon végeztem, úgyhogy abból van diplomám. Most ezt csak azért mondom, hogy ha mondok valamit, hogy az ének így vagy úgy van, akkor csak úgy fogadjátok, mint olyantól, aki nem csak hasból beszél, hanem kicsit szakértelemmel is. De azt hiszem, nem fogok mondani semmit, hogy ne zavarjak senkit, hanem inkább az égéből fogok beszélni. Én Erdélyben nőttem fel. Egyesek azt mondják, hogy a beszédemet még mindig érzik. Hajdúnánáson születtem, nem messze Tiszavasváritól, ugye? És hát Magyarországot hazámnak tartom, de csak másodlagos hazám Magyarország. Első az a fenti, az Isten országa. Úgyhogy én a menny polgára vagyok, ahogy a költő mondta. Na, hát gondolkoztam, hogy mi legyen a téma, délelőtt mi legyen délután, de úgy érzem, hogy akik délelőtt most itt vannak, itt vagytok, azok délután is itt lesztek, úgyhogy most kezdem akkor ezzel a reformáció gondolatával. Ez az év 2017, ugye tudjátok, hogy minek az éve, milyen év ez? A reformáció 500 éves évfordulójának emlékének a szánt év, és ebben az évben sok prédikációt hallottok biztos a reformációról, vagy lehet, hogy már is hallottatok, de én most nem a magával a reformációval foglalkoznék, hanem azzal, hogy mi a reformációnak az üzenete, mi történt a háttérben, tehát a lelki életben, és miért volt szükség a reformációra. Erről a Biblia a Jelenések könyvében jövendőlést mutat be, tehát az Úr Jézus előre elmondja, hogy mi az, amit talál abban a korban, 500 évvel ezelőtt, az ő egyházának az életében. Egy kicsit ecsetelni fogom, hogy jutott ide az egyház, Krisztus egyháza, meg stb. És hogy mi tulajdonképpen a reformáció, és mi a lényege neki. Tehát október 31-én van a reformációnak az emlékünnepe, de most egész évet, úgymondva akkor erre szenteljük. A szó, hogy reformáció, ez nem magyar szó eredetileg, most már magyar szó lett, meghonosodott, de ez latin szó, összetett szó, a re és a formáció, illetve a forma. A forma az már érthetőbb, ez magyar szó, azt jelenti, hogy alakváltozás. Amikor a reformációról beszélünk, akkor nem külső alakról, hanem a belső formáról, ami a tartalma az egyház lelki életének tulajdonképpen, tehát erről van szó, és a re az azt jelenti, hogy vissza, azt jelenti, hogy újra, azt jelenti, hogy ellen, vagy szemben, tehát az is jelenti. Tehát, hogyha így összegezzük ennek a szónak az értelmét, akkor azt jelenti, hogy a reformáció valami ellen van, az eltepsedés ellen, az elbukás ellen, az elveszés, az elhanyatlás ellen, és a halál ellen, tulajdonképpen mindjárt látjátok az igéből, az újra éledést jelenti a reformáció. Tehát erről beszélünk, és azért mondom, hogy nem a külső alakról, hanem a lelki tartalomról beszélünk, és arról kell gondolkozzunk. Ha az egyházat, Krisztus egyházát ugye egy szép gömbhöz hasonlítjuk, vannak itt gyerekek, vagy ifjak, akik fotballoznak, tudják, hogy a fotballabda az kerek, és mikor lehet jól fotballozni vele? Hogyha jól, föl van fújva, ugye? Tehát levegőnek kell lenni benne, elégségesnek az, hogy jól legyen, különben láthatjuk esetleg a nagyobb meccseken, mérkőzésen, hogy a bíró vesz a labdát, ez nem jó, kidobja, adjon meg egy másikat, amelyik jól fel van fújva. Na most az egyház is valahogy ilyen állapotba jutott. Az egyház az év századok során olyan külső behatásokat kapott, mondjam így olyan ütéseket, hogy behorpadt, eldeformálódott, elveszítette az eredeti gyönyörű szép alakját. Tudjátok, a labda kerek a gömbhöz akarom én tulajdonképpen hasonlítani, a gömb a legtökéletesebb mértani test, mert minden pontja egyforma távolságra van a középpontjától, és az egyháznak is a középpontja Krisztus, mindenkinek Krisztushoz kell kapcsolódni ahhoz, hogy az egyház hát tényleg szép legyen, úgy idézőjelben mondva, tehát olyan szép legyen, hogy Isten előtt is, és emberek előtt is kedves legyen, és nyerő legyen, hogy így mondjam. Az idők során az egyház eltávolodott a krisztusi tanítástól. Az egyháznak ugye az alapja, ahogy a szombatiskolát fejeztük be, hogy a Biblia az alapja, a krisztusi tanítás, a Krisztus szava, és hogyha eltávolodott ettől az egyház, akkor nyilván, hogy elveszítette az alakját, elveszítette a hivatását, a rendeltetését, stb. És annyira eltávolodott az egyház az igazságtól, a krisztusi tanoktól, tanítástól, hogy másképpen élt, mint ahogy Krisztus tanította, másképpen ünnepelt, másképpen szolgált, más volt minden, mást hitt, és mást tanított. A bukásnál az a nagy veszély, hogy aki bukik, az azt hiszi, hogy ő jól van, és tanítja azt, amit ő elképzelt, és akkor bukásba viszi a többséget is. Az egyház eltávolodott Krisztustól ezekben a dolgokban, és lássuk meg, hogy milyen veszélyes az eltávolodás. Emlékeztek, hogy Jézust, amikor elfogják a Gecsemáni kertben, van egy tanítvány, akiről ír a Biblia, hogy követte Jézust. Többiek elszaladtak, elfutottak mind a tanítványok, egy volt, aki követte. Ki volt az? Akiről a szombatiskolában is tanultok, így segítünk. Nos, akkor Péter, akinek nincs szombatiskolá, annak ez nem segítség sajnos, vagy aki nem nézett bele, még ha van is. Tehát Péter. Péter azt írja, hogy Péter pedig távolról követte az Urat. Igaz? És ez a távolról követ, itt van a baj, hogy távolról. És a távolodás mind nagyobb és nagyobb lett a távolság, és mind távolabb, úgyhogy Péter oda jutott, hogy a végén megtagadta, megátkozta, ahogy egyes fordításokban jelenik meg ez a dolog, de az is elég, hogyha azt mondjuk, hogy megtagadta az Urat. Tehát oda jutott, hogy Krisztus követője, de olyan távolról követő, hogy már ellene fordul, megtagadja, letagadja, nem ismerem, stb. Na, mindegy, menjünk tovább akkor. Nézzük meg, hogy Krisztusnak milyen gyönyörű és szép terve volt az ő egyházával. Mi volt Krisztusnak a terve? Hogy az egyházzal, ugye, megbízta az apostolokat, hogy mit csináljanak? Nem tudjátok? Hát akkor becsukom a Bibliát, és kezdem előről. Tehát mi volt a terve? Hogy az egyház elvigye az evangéliumot, a jó hírt a világnak. És az egyház ehelyett nem a jó hírt, nem a Krisztus tanítását vitte el, hanem, ahogy mondtam, másképpen élt, és mást tanított, mást tanítást. Az első gyülekezet, Krisztus megalapította ugye az egyházát, és az első gyülekezet, biztos emlékeztek Jelenések könyvében, ha volt itt ilyen jelenés szeminárium, vagy régebb volt, vagy nem volt? Ugye? Az első egyház melyik név szerint? Efézus. És ezt azért mondom ilyen derűsen, mert ez a szó, hogy Efézus, ez egy gyönyörű szó. Azt jelenti, hogy kellemes, kívánatos. Az egyház ilyen volt, az első egyház Krisztus mennybe menetele után az apostolok egyháza kívánatos volt. Tudjátok miért? Testvérek nagyon szerették egymást, segítették. Mindenük köz volt, nem volt különbség, hogy ez az enyém, s az enyém, s az a tiéd, hanem mindenük, stb. Tehát kívánatos volt, olyan jól működött az egyház. Igen ám, de már az első egyházhoz, illetve hogy az első gyülekezethez Krisztusnak van egy panasza, hogy az a panaszom ellened, hogy megengeded, hogy tanítson, hogy hitták azt, aki tanított először is, Nikolaus. Tehát megengeded a nikolaiták tanítását. Mi volt a nikolaiták tanítása? Egyik az, hogy Jézus már visszajött. Ha Jézus visszajött, bár amikor elment, azt mondta, hogy várjuk, mert vissza fog jönni, de hogyha már ott tartunk, hogy visszajött, akkor már nem kell várni. És itt van a baj. A szolga mit tett a bölcs és jó szolga? Várta az ő urát. Az a boldog az a szolga, aki várja az ő urát. És ők már ezt teljesen ki akarták iktatni, már Jézus visszajött, már nem kell várni. Na ez az egyik tanítás, ami nem igaz, hamis tanítás. A másik tanítás pedig az, hogy Krisztus szabadságot adott. Én az egyház tagja vagyok, örüljenek annak, hogy támogatom a gyülekezetet a látogatásommal, jelen vagyok, itt vagyok, örüljenek azzal, hogy tizedet fizetek, adakozást, stb. Stb. Legyenek megelégedve, ne törődjenek azzal, hogy én hétköznap mit csinálok, hova járok, hogyan élek, hogyan üzletelek, meg mit tudom én. Tehát ne foglalkozzanak velem, ne törődjenek vele. Én azt csinálok, amit akarok. Örüljenek, hogy szombatot tartok. Az egyik gyülekezetünkhöz valaki hivatalos személy akart elmenni, és tehát kereste a cím alapján, hogy hol van a gyülekezet, és találkozott egy adventista prédikátorral, és történetesen pont tőle kérdezte meg, hogy hol van a hétnapos adventisták gyülekezete. És mondta, hogy itt van az épület ott nem messze. És az atya felgondozott, hogy milyen jó lenne, hogyha hétnapos adventista lenne mindenki. Nem csak hetedik napos, mert ez a nikolaiták tanítása, hogy csak hetedik napos, aztán hétköznap azt csinálok, amit akarok, ne törődjön vele, ne szóljon bele senki. Aztán bejött a Bálám tanítása, ahogy telt az idő, és még azt hozzá kell tegyem, hogy ez a nikolaita tanítás, ez idegen nektek? Már úgy értem, hogy hallottatok róla, vagy nem? Nem hallott senki ilyet? Ilyen adventistát nem ismertek? Ne törődjön senki, hogy én mit csinálok hétköznap. Ilyet nem hallottatok? Akkor az egy nagyon jó statisztika lehet. Én sokfele látok, hallok ilyet, és soknak a gondolkozásában úgy ez benne van. Tehát mit jelent ez? Ugye az első századtól ez a fogyatékosság, ez a gyengeség, ez végig kíséri az egyházat. Aztán a második benne a Bálám tanítása. Bálámról hallottatok. Bálám, Szamara, stb. Mi volt a Bálám tanítása? Hát az a megalkuvás, hogy nem kell mi különnek tekintsük magunkat. Mi egyek vagyunk a világgal, egyesüljünk a világgal, stb. Mert Bálám, tudjátok, meg akart átkozni az Izraelt jó pénzért, aztán nem sikerült, és azt mondta, hogy na ez nem sikerült, de adok egy jó tanácsot. A fiúk menjenek el a bálvány imádó lányokkal ismerkedjenek meg, vannak ünnepjeik, ünnepélyek, stb. Vegyenek részt, őket hívják meg ide, úgyhogy vegyüljünk el, vegyüljünk össze, keveredjünk össze, stb. Ez a megalkuvás lelkülete, ez a Bálám tanítása. Aztán ez is nyilván, hogy tovább marad fent, mert ezek a tanok nem úgy vannak, hogy bejön és aztán levirágzik, hanem bejön, és akkor dominál, ez megy tovább. Aztán, ami még ennél is súlyosabb, bejön a Jézabel tanítása. Tudjátok, ki volt Jézabel? Hát ki volt Jézabel? Tehát egy zsidó királynak, Akábnak a felesége volt ő, mondjuk így egyik részről. A másik részről pedig egy bálvány imádó papnak volt a lánya. Mégpedig az ő, mondjuk így, vallásához hűséges. És azt az ő vallását, akkor bejött Izraelbe, akkor itt is meghonosította. Tehát a bálvány imádás, ez már mindennek a teteje. És aztán az egyház, tudjátok, hova jutott, ahogy a évek, az év századok teltek. Nézzétek meg az előző gyülekezet, mert azt nem mondtam, hogy a reformáció gyülekezete a Jelenések könyve 3. fejezetének az első 6 vagy 7 versében van, az első 6 versben, és előtte van a Tiatira gyülekezet. És nézzétek meg a Tiatiránál, mit mond a 24. vers az előző fejezetben. Azt mondja, néktek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatira a belieknek is, kinél nincs-e tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit. Halljátok, hova jutott az egyház? Katasztrófa. A legmélyebb pontokig jutott le. A sátán mélységeibe. Óriási nagy a baj. És akkor az egyházról mit mond Jézus? Nézzétek meg, a 3. fejezet így kezdődik. A sárdésbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Tehát Krisztusnak csodálatos, nagy, szép terve volt az egyházzal, hogy az élet üzenetét vigyék, és ők pont az ellenkezőit vitték, a halál üzenetét, de azt a nevet viselték, hogy élő egyház. Hatalmas templomok épültek, fényes katedrálisok, nagy szónokok beszéltek, és annyi torony volt az épületnek, annyi tornya volt, hogy megnéztem egyiket, másikat szédültem, így kellett felnézni, óriási, gyönyörű, remek művek építészet terén, de hiányzik valami belőle, belsejéből. És mi hiányzik? A lélek. Lélektelen. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. És a halott ilyen. Úgy nézed, hogy alszik, mi van? Nincs benne lélek. Tehát ilyen volt középkorban az egyház. És csalódott Krisztus az egyházban. Megbízza egy magasztos feladattal, és az egyház az élet helyett a halál illata. Az a nevet, hogy az újoncoknak azt mondja a százados, fiúk, van köztetek valaki szabó? Ketten jelentkeznek. Azt mondja, ti ketten ma velem fogtok ebédelni. Néznek össze a fiúk, meglepődnek, hogy mit akar ez, mi tréfál, viccel, vagy mi van ez, neve. Na, majd meglátjuk. És na, közeledik dél, és a kapitány mondja, na, fiúk, gyertek, menjünk ebédelni. Mennek, hát kapitány úr hívja, akkor menni kell. Szépen megterített asztal, minden, ugye nem mind a közlegényeknél, hanem most ők a kapitány úrral ebédelnek, és na jó étvágyat, megebédelnek, és azt mondja, tudjátok, fiúk, miért hívtalak ide benneteket? Hát a kapitány úr megmondja, mondja, ide figyeljetek, nekem egy hónap múlva a ballagásom évfordulója lesz, tehát érettségi találkozom. 10 éves érettségi találkozó, és új ruhába akarok oda menni. És arra gondoltam, hogy nektek adok időt rá, van pénz, ha valami kell, csak szóljatok, itt vagyok, ha kell próbálni, akár hányszor, csak aztán az a ruha tényleg úgy álljon, ahogy az egy kapitányon kell, hogy álljon. És a fiúk megint összenéznek, Az egyik mondja, megcsináljuk, megcsináljuk, a másik mint hogy nem, ő nem foglalkozik, és a kapitány is észreveszi, hogy nincs egyetértés, nincs rendben, minden, valami baj van, és azt kérdezi attól, amelyik olyan lehangolt, hogy valami baj van? És mi a baj? Azt mondja, hát kapitány úr, én nem vagyok Szabó, nekem csak a nevem az. Ilyen csalódást okozott az egyház Krisztusnak. Csak a nevében él. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. És mit mond tovább? Vigyázz, a második vers, tehát Jelenés 3:1, most a 2. Vigyázz, erősítsd a többieket, akik halófélben vannak. Tehát még van egy kis remény, még nem halt meg mindenki, vagy még nem veszett el minden. Vannak, akik halófélben vannak, ezeket erősíteni kell, fel kell ébreszteni, fel kell támasztani, ha úgy tetszik. És akkor hogy lehet? 3. vers. Megemlékezzél azért, hogy hogyan vetted, és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a dologgal. Én most is emlékszem, amikor először mentem a gyülekezetbe. Karzat alatt hátul leültem. Mi reformátusok voltunk. Én olyan 6-7 éves lehettem, és a szüleim akkor kezdtek járni a adventista gyülekezetbe. Na, egy péntek este elvittek engem is, karzat alatt leültem, és mondtam, hogy na hát csak valahogy úgy van, mint ahogy a reformátusoknál van, csak valami mégis más. Nem tudtam pontosan, hogy mi. És leülök, megkezdődik a istentisztelet, ének, ima. Most várom, hogy föláll a pap, nem áll fel, csend van, és egyszer hallom, hogy az angyalok elkezdenek énekelni. Megszólal a kórus, fenn a karzaton a fejem fölött. Én nem tudtam, hogy ott van kórus, református templomban nem volt ilyen, nem tudtam, hogy ilyen is van, és létezik, és azt hittem, hogy az angyalok énekelnek. Gyönyörű volt. És akkor annak vége lett, és akkor megint várok tovább, a pap csak nem áll fel, mondom, sztrájkol, vagy mit csinál. Egyszer hallom, hogy megszólal egy hegedű. És akkor már úgy kihajoltam, és nézek fel a karzotra, mert minthogy onnan jött a hang, hát akkor látom, hogy Veres bácsi hegedül. Hát ez a Veres bácsi, csak azért mondom a nevét, mert nem ismeritek, már meghalt rég. Ez a Veres bácsi, ez az volt, aki a szüleimnek a Biblia igazságát bemutatta. Ő vitte a gyülekezetbe a szülőket, és mondjuk úgy engem is. És aztán engem tanított ő meg először is hegedülni. És hát ő hegedült, egy gyönyörűen hegedült a Veres bácsi. Azután aztán jött a prédikáció, arra nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy milyen ilyen lelki benyomást gyakorolt rám az, amikor meghallottam az angyalok kórusát. Aztán eltelt vagy 10 év, aztán én is bekerültem ebbe a kórusba, aztán vagy 40 évet énekeltem, nem 40-et, de ott vagy 30-valahányat, aztán még máshol is folytattam, és hát szeretek is énekelni, meg a zenét, stb. Úgyhogy ez volt a benyomásom. Csak az ember ezt elfelejt. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Hogy éreztétek magatokat akkor, amikor először világosodott meg előttetek valamilyen ige? Vagy amikor először hallottátok, hogy mondta valaki, hogy van mennyország, Jézus visszajön, Jézus helyet készít. Emlékszem, akkor a szombatiskolában tanultuk, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, amit az Isten készített az őkszel. Akkor hallottam először, meg is tanultam kívülről a Biblia verset, hát nem csak azt, hanem szombatiskolán állunk, úgy volt, hogy kívülről tanultuk meg a Biblia verseket, nem csak az aranyszöveget, hanem az egész leckét. Hát nagyszerű dolgok voltak, és azt mondja az ige, hogy emlékezzél meg, emlékezzél vissza, hogy hogyan vetted, hogy hogy volt akkor. Sajnos sokan elfelejtjük, és úgy kimegy az emlékezetünkből, kimegy az érzés, az a buzgalom, az a lelki állapot, és akkor úgy ellaposodik, ahogy szokták mondani, és akkor hát a vége az, hogy az a neved, hogy érzed, halott vagy. És akkor mit mond? Emlékezzél meg, hogy hogyan vetted, és térj meg, vagyis térj vissza. Hasson át újból az igazság, az élet illata. De ha nem vigyázol, elmegyek, mint tolvaj. Ez a szárdiszi vár egy hegy csúcsán volt, és annyira, úgy mondjam, megközelíthetetlen volt, hogy nem is kellett védeni a várat. Hát egy hegycsúcson megtámadni egy várat, az nagyon nehéz. És annyira elkényelmesedtek ebben a biztonságérzetben, hogy már nem is védték a várat, nem is őrizték. És egy ünnepen, amikor hát ittak, ugye, és stb., akkor az ellenség bevonult, és elfoglalta a várat. És így lett vége. Na most ezt mondja Jézus, hogy vigyázz, mert éjszaka megyek el, amikor nem gondolod, amikor nem tudod. És ha nem vigyázol, akkor baj lesz, mert nem vagy készen. Legyél készen, azt mondja, de van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat. Tehát van egy kevés neved, és a levelekben, tudjátok, úgy van, hogy Jézus mindig, ő a leveleknek, van 7 levél itt a második, harmadik fejezetben, és a leveleknek van egy feladó, és ez a feladó mindig Jézus. De mindig más-más néven mutatkozik be. És mindig olyan néven, amire éppen annak a kornak szüksége van. Hát itt, Sárdisnál mi volt a baj? Lélektelen volt az egyház. Meg volt. Úgy nézett ki, mintha élne, de nem élt. Nem lélegzett. És azt mondja, hogy jön Jézus az isteni 7 lélekkel. És mintha a labdába fújnánk, hogy megteljen és kerek legyen, úgy Jézus bele lehel ezzel az isteni 7 lélekkel az egyházba, megtölti lélekkel, életre kelti, elmondja, hogy mi a titka, hogy életre keljen, emlékezzél meg a múltadról, stb., és vigyázz, és vigyázni kell. És azt mondja, van egy kevés neved. Most ezt nem tudni, hogy... Hát ez a leveleknek a sémája. Van egy feladó, aztán van egy helyzetkép, aztán van egy dicséret, vagy egy valamilyen panasz, és aztán van egy tanács, hogy hogyan kell megtérni, és aztán így tovább. Itt azt mondja, hogy van egy kevés neved. Azt jelenti, hogy még nem mindenki halott. Általában úgy van, hogyha az egyház valamivel jellemezve van, akkor vannak, akik úgy kilógnak a sorból, ahogy szokták mondani. Tehát amikor kívánatos az egyház, már megjelennek az olyanok is, akikben nincs meg ez a kívánatosságot keltő látszat, vagy cselekedetek, semmi, mert ők már más. És amikor az egész egyház a sátán mélységében van, akkor is vannak kevesek, akik úgy mondom kilógnak a sorból, és még a hűségesekhez tartoznak. És azért mondom, hogy ezt nem is lehet tudni, hogy tulajdonképpen ez most dicséret, vagy elmarasztalás, hogy van egy kevés neved. Mert a sok milliós keresztény világban vannak ott 20-30-an, talán 40-en, akik hűségesek, és akikben Isten fel tudja ébreszteni a reformáció gondolatát, hogy visszatereljék az egyházat az eredeti kerékvágásba, a hit útjára, a Bibliához. Ezért a jelszava, vissza a Bibliához. Sola Scriptura. Második jelszava, tehát csak a Biblia. Második mi? Csak Krisztus, csak a kegyelem. Sola fide, igaz? Tehát az egyház elveszített ezeket a dolgokat, és ezekhez kell neki visszatérni. És vannak kevesen, ez lehet egy dicséret is, hogy azért vannak. Hogy kevesen vannak, na ez lehet inkább a panasz, hogy olyan sokan vannak, sok milliót számlál az egyház, és kevés a hűségesek száma. De mindegy, lényeg az, hogy vannak hűségesek, és elindulnak, és elindul a reformáció, és erről nem nagyon beszélek, mert ezt olvastátok biztos a nagy küzdelembe, ott esetleg aki újból el akarja olvasni, elolvashatja. A lényeg ez, amit most mondani akartam, hogy az egyház emiatt került ebbe az állapotba, emiatt volt szükség arra, hogy Jézus az isteni hét lélekkel jöjjön, hogy megtöltse lélekkel a lélektelen egyházat. És mit mond itt tovább? Hogy nem fertőztették meg ruháikat. Tehát megőrizték tisztán. Mivel nem fertőzték meg? Hát hamis szavakkal, lehet az tanítás is, akkor bűnös cselekedetekkel és igaztalan beszéddel. Hát ezekkel a dolgokkal veszíti el az ember akár a hitét, akár a hűségét, akár az egyházát, akár az üdvösségét. Tehát vannak, akik nem fertőztették meg ruháikat, és ezeknek már jön is az ígérettel, hogy ezek fehérben fognak velem járni. Hol? Hol? Hol fognak fehérben járni? Krisztussal, ha megváltottak? Segítsen valaki. Nem hallom. Nagyon halk. Hol szeretnél Krisztussal fehérben járni? Ha mennyben, nem? Fehérben fognak velem járni. Az idő megengedi, még van egy kis csemege, amit hozzátehetek. Úgy szoktam, hogy kis csemegét is teszek bele. Az első gyülekezetnek egy ígéret szól. A második gyülekezetnek, Szmírna, két ígéret szól. Pergamonnak három ígéret szól a harmadiknak. A negyediknek négy. A gyerekek olyan hamar válaszolnak, nem tudom. Itt. Hideg van, meleg van, mi a baj? Az ötödik gyülekezetnek öt ígéret szól. A hatodiknak hat. Hetediknek egy. Itt volt a beugrató kérdés. A hetediknek egy ígéret szól, de magába foglalja mind a hetet. Melyik az az egy ígéret? Aki győz. Minden ígéret a győzteseknek szól. Aki győz, nem az, az általános. A hetedik gyülekezetnek konkrétan megadom annak, hogy üljön az én királyi székemben. Ide jövök, hogy hallja mindenki. Üljön az én királyi székemben, amit én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát nagyszerű az ígéret. És ha már ott vagy a királyi székben, akkor minden a tiéd, nem? Akkor az első ígéret, az életfájáról lehetsz, fehérben járhatsz vele, stb. Ugye? Akkor már minden benne van. És akkor még mit mondhatunk itten? Ezek az ígéretek az ötödik versben vannak nagyjából, tehát a negyedik és ötödikben már, negyediktől már kezdődnek az ígéretek, majd számoljátok meg mindegyiket, megnézhetitek. És akkor akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát ezeket, amiket hangoztatunk, ezek a lélek szavai, a lélek mondja, és akinek van füle, akinek van értelmes füle, hogy megéri, hogy meghallgassa, az hallgassa meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek, és kövesse azt. És legyen az ígéreteknek is a részese az ő kegyelméből. Amen.